Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérem, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy te látsz a szemeiddel, hallasz a füleiddel és szólsz a te száddal. Így volt ez a világ teremtésétől, így lesz ez a világ végéig, így van ma is, így lesz az örökké valóságban is. Köszönjük néked, hogy te élő személy vagy. Áldunk azért, hogy nekünk nem halott bálványokhoz kell fordulni, és hagyni, hogy azok tönkre tegyenek bennünket, hanem imádhatunk téged, a mi teremtőnket, gondviselőnket, megváltónkat, üdvözítőnket, e mindenség hatalmas királyát. Köszönjük néked, hogy ma is eléd állhatunk, és kérhetünk arra, hogy szóljál hozzánk az igéből, segíts meghallanunk, és szívünkbe fogadnunk a te igédet. A te igéd az életnek beszéde. Eligazít minket az élet útján, ösvényein, kérünk téged, hogy fogjad meg kezünket, igéd szavad által, és vezérelj bennünket az örökké valóság, az üdvösség felé. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, mert kinyilvánítottad azt, hogy mennyire szeretsz minket, hogy nincs is senki, aki náladnál jobban szeretne. Áldunk azért, mert odaadtad egyszülött fiadat, akinek drága áldozatáért megbocsátasz nekünk. Köszönjük, hogy ma emlékeztetsz őreá és áldozatára az úrvacsora szent jegyeivel is, és arra buzdítasz, hogy öleljük őt hittel magunkhoz, mint áldott egyedüli üdvözítőnket, és kövessük őt. Kérünk téged arra, hogy legyél velünk, Urunk, szent lelked erejével, szólítsd meg szívünket, puhítsd meg lelkünket, add, hogy jó föld legyen a mi szívünk, lelkünk, befogadhassuk a te ígédet, és gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy az elmúlt napokban is kegyelmedet, szeretetedet tapasztaltuk. Áldunk minden jóért, és kérünk, bocsáss meg megannyi hálátlanságunkat, engedetlenségünket, tisztítsd meg a szívünket minden bűntől, minden vétektől, amivel vétettünk ellened. Köszönjük néked, hogy kegyelmed ígérete a miénk lehet, és nem csak az ígéret, hanem annak valósága is. Köszönjük, hogy megbocsátó Urunk vagy, és így fogadsz minket magadhoz. Köszönjük, hogy állhatunk szent színed előtt, imádattal, hódolattal, kegyelmed ízét kóstolgatva. Add nekünk a te igazságodat is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és figyelesen hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 25. részéből, a 14. verstől a 30. versig. Máté evangéliumának 25. részében a 14. verstől ezt olvassuk. Jézus Krisztus mondja, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5 keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2 keresett hozzá. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta. Hozott másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta. Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról kezdtünk gondolkodni, hogy mi az igazi, az eredeti kereszténység, és ennek megállapítása érdekében szükséges visszatérnünk a forráshoz, a Bibliához. Vissza is tértünk, és eljutottunk oda, hogy a Biblia a keresztények és az Úr Jézus kapcsolatáról több metaforában is beszél, de ezek között van egy, amelyiket nem szokás egyáltalában emlegetni. Ez a tulajdonos, vagy gazda, és a rabszolga viszonya. Ez szerint Jézus Krisztus a hívő kapcsolatában, Jézus Krisztus a híveivel való kapcsolatában olyan, mint a rabszolgák ura a rabszolgáknak. A rabszolgák az ő szemében olyanok, mint egy gazda szemében a rabszolgája, a rabszolgák szemében pedig ő olyan, mint a rabszolgák szemében az ő uruk. Első pillanatra azt hiszem, minnyáján meghökkenünk ezen a metaforán, ezen a képen, de észre kell vennünk, hogy ez a kép végighúzódik a Biblián. Erről beszéltünk múlt vasárnap. Hangsúlyozom most azért, hogy egy képpel van dolgunk, egy metaforával van dolgunk. Egy metafora nem vendő szó szerint, mint ahogy más metaforát mondok, pénzmosás. Ezt se szó szerint veszük, nem arra gondolunk, hogy valaki mossa valahol a pénzt a lavorba. Vagy azt mondom, hogy szó folyam, akkor nem egy nagy folyóra gondolunk, ami szavakból áll és hömpölyög. Nem szó szerint veszük. Azt se szó szerint veszük, amikor Jézus azt mondta, én vagyok a jó pásztor, és az én követőim a juhok. Mert nem arról van szó, hogy Jézus egy nagy pásztorbottal subába áll valahol, mi meg ott bégetünk mondjuk körülötte. Ezek metaforák, ezek képek, amik valamit elmondanak, több dolgot is elmondanak, majd mindjárt belemegyünk abba is, hogy ez a úr és rabszolga viszony, ez mit mond el, mit tanít nekünk ma. De mindig meg kell találnunk azt, hogy pontosan mit akar kifejezni egy-egy ilyen metafora, egy-egy ilyen kép. Az biztos, hogy az úr és a rabszolga metaforája az nagyon sok mindent elmond Jézus és az övéi kapcsolatáról. De nehogy úgy gondoljátok, Jézus egy ilyen nagy rabszolga tulajdonos, akinek több ezer rabszolgája, és akkor ott kegyetlenkedik velük, és dolgoztatja őket, és azok pedig ottan szomorú rabságba sínlődnek az életükbe. De mégis ez a kép, ez a metafora valamit elmond Jézus és az övéi kapcsolatáról, és ezeket a dolgokat szeretném ma egy kicsit elétek hozni. Na, mielőtt még belevágnék, azt is előre bocsátom, hogy Isten igéjének ezek a metaforái, különösen ez a metafora is azért a Szentlélektől való. Tehát ezt nem Pál apostol, vagy nem tudom melyik apostol találta ki, vagy melyik próféta már az Ószövetségben, hanem a Szentlélek által ihletett metafora ez, a Szentlélektől való. Ezt azért mondom, mert éppen ezért kell róla, és lehet is róla beszélni. Lehet így beszélni Jézus és az övéi kapcsolatáról, mint a rabszolga és az Úr viszonyáról. Lehet, és kell is. Nem helyén való az, amit manapság sokszor lehet hallani, hogy jaj, hát mivel ez egy ilyen időszerűtlen kép, ezért ne is beszéljünk róla. Hát hiszen ma már nincs rabszolgaság. Ne, hagyjuk ezt a metaforát, ne boncolgassuk ezt. Vagy mivel a posztmodern ember, a mai ember a szabadságot isteníti, hát ezért kerüljük ezt a képet, mert hát ez pont az ellentétét hozza elő, az, hogy valaki éppen, hogy elvesztette a szabadságát, és ottan szolgál valakinek. Hát ezzel előhozakodunk a mai embernek, hát elrémítjük őt Jézustól, nehogy véletlenül ezzel tárjuk elébe a keresztény élet lényegét, mert hát megijed. Ez antireklám nekünk, ha így festjük le Jézus meg az övéi kapcsolatát. Hagyjuk ezt. Hát vannak emberek, akik így a mai emberekből indulnak, és akkor némi kis bibliakritikát gyakorolnak. durvábbat, vagy tényleg kisebbet, vagy kevésbé durvát, és aztán a Bibliának egyes részeit úgy szépen ad akta helyezik. De ez egy olyan kép, egy olyan metafora, testvérek, hogy láttuk, hogy ez az egész Biblián végighúzódik. Az egész Biblia, az Ószövetségbe is. Ebed Jahve, az az Úr rabszolgája. És az Új Szövetségbe a dúloj, a dúlosz, ez a szó, ez nem tudom, több százszor előfordul, ez végig mindenhol rabszolgát jelent. Akkor is, hogyha szolgának van fordítva. De ez rabszolga a görög eredeti nyelvben. Ez végig megy az egész Biblián, akkor most mondjuk, hogy a mai ember nem szereti a rabszolgaságot, meg ezt az egész intézményt, meg félreérti, meg rossz színbe állítjuk be, és akkor ne használjuk. Hát muszáj használni. Itt van a Bibliában. Egyébként abban az időben, úgy az Ószövetség idejében, mint az Új Szövetség idejében is volt rabszolgaság, és az nem volt valami kívánatos dolog senkinek. Se az ókori, még régebbi rabszolgaság, a zsidók, amikor még a Krisztus előtti időben éltek, az se. Hát meg a Krisztus utáni időkben élők között is, a görög-római világban is volt rabszolgaság, de hát az soha nem volt olyan vágyott dolog senkinek. De mégis ott van a Bibliában ez a kép, ami Istennek, illetve Jézusnak és az ő övéinek és az ő népének a kapcsolatát mégis így írja le. Vállalta az Isten lelke ennek az ódiumát, hogy így írja le. Akkor mi is merjük vállalni. Na hát ezért muszáj erről a képről beszélnünk, és ebbe belegondolnunk, testvérek. Na, visszamegyek az eredeti gondolatmenetemhez, mert öt olyan rövid párhuzamot szeretnék elétek villantani, ami megfigyelhető a bibliai kereszténység és az első századi rabszolgaság között. Kezdjük azzal, hogy a hívő emberek Jézushoz tartoznak, az ő tulajdonai. Hát mindig így volt a rabszolgaság rendszerében, római időkben is, hogy a rabszolgákat tulajdontárnak tartották. Egészen a birtokosnak, a gazdának a kezében, hatalmában volt az illető, az övé volt, és azt csinált vele tulajdonképpen, amit akart. Ahogy a mai világban ez nem ismert, hát ez akkoriban úgy volt. Ma azt ismerjük, hogy valaki szolga, azaz alkalmazott. Hogy bemegy egy munkahelyre, aztán ott van neki valami főnöke, aztán utána ottan vagy megcsinálja, amit a főnök mond, vagy nem, aztán fizetést kap érte, aztán utána hazamegy esténként. Szabadon mozog tulajdonképpen az alkalmazott. Ez így volt a rómaiak között is, hogy voltak szolgák is, akik bementek, dolgoztak, fizették őket, aztán hazamentek. Tulajdonképpen a maguk urai voltak, de a rabszolgák nem. Ők nem voltak a maguk urai. Teljes mértékben a gazdáiké voltak. Hogyha egy ilyen szolga, úgymond, vagy alkalmazott gazdát akar cserélni, akkor körülnézett a piacon, aztán elment máshova, egy másik gazda az, amelyik többet ígért neki, vagy szimpatikusabb volt, munkahelyet váltott. Akkor is így volt, ma is így van. De a rabszolga nem váltogatta a gazdáit. Legfeljebb, ha eladta a gazdáit, egy másik meg megvette. De én nem, hogy ide megyek, oda megyek. Ők teljesen a gazdájuknak a tulajdonát képezték. És az az igazság, hogy az Új Szövetség testvéreim így beszél a hívő emberekről is. Mi rólunk is így beszél. Azt mondja rólunk, hogy ti kezdetben a bűn rabszolgái voltatok. Mi valójában soha nem voltunk szabad emberek. Amikor megszülettünk, világra jöttünk, és elkezdtük az életet, onnantól kezdve mi a bűn, az a romlottságot jelenti, az ember természetének a romlottságát, gonoszságát, istentelenségét, ennek a rabszolgái voltunk. Azt mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabszolgája. Így mondja ki ezzel a szóval. Az a bűn rabszolgája. És sok helyen olvassuk ezt a római levélben is, hogy bizony a hívők azok nem, vagy a nem hívő emberek azok nem szabad emberek, ők lehet, hogy azt hiszik magukról, hogy azok egy belső törvénynek a fogjai. Lehet, hogy más nem parancsol nekik, de egy belső törvénynek, ami arra kényszeríti őket, hogy hazudjanak, lopjanak, vagy súlyosabb, vagy kevésbé súlyos, de bűnöket cselekedjenek. Vétkeket cselekedjenek. Hiába próbálnak ezek ellen harcolni, nem bírják legyőzni ezt a belső kényszert, ezt a belső törvényt, a bűnnek a törvényét. Foglyok tulajdonképpen. Sok helyen olvasunk erről a Szentírásba. Viszont ebből a fogságból Jézus kivásárolta őket. Azt mondja Péter apostol első levele első részében, hogy drága áron vétettetek meg. Ti megvétettetek, mint hibátlan és szeplőtlen báránynak a vérén, a Krisztusnak a vérén. Ti már nem a bűnhöz tartoztok, hanem mivel megvett ő titeket az ő életével, ezért hozzátartoztok. Ti az övé vagytok. Azt mondja az első korintusi levél 7. részében Pál, hogy ti áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek a szolgái, rabszolgái. Ne emberektől függjetek, hanem áron vétettetek meg, az Úr Jézusra utal megint. Ti az övéi vagytok, és általa istenéi, Isten tulajdona vagytok. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében is, az 5. részben, nagy himnuszban új éneket énekelnek, és azt mondja, megölettél, mondják Jézusnak, s véreddel megvásároltad őket az Istennek. Ti már az istenéi vagytok. Megvásárolt titeket Jézus. Nem a bűnéi vagytok, hanem az istenéi. Most már éppen ezért szánjátok neki oda magatokat, és neki engedelmeskedjetek, és ne a bűnnek, mondja Pál apostol a római levélben, mert uratok nem a bűn, hanem az Úr Jézus Krisztus, az Isten, vagy mondja az igazság, vagy a kegyelem, ilyen neveken is nevezi. Ti már más ember, másé vagytok. Hát ez nagyon fontos dolog, testvérem, megértenünk, hogy mi már nem, ha hiszünk Jézus evangéliumában, hiszünk Jézusban, nekiadtuk a szívünket, akkor mi nem vagyunk a bűnnek a rabszolgái. És így nem vagyunk a halálé sem, és a sátáné sem, hanem mi egyenesen Jézushoz tartozunk, és Istenhez tartozunk. Mi az ő szolgái vagyunk, és ezért csak ő parancsolhat nekünk. Nagyon fontos, testvérek, itt még ha visszaszállunk az Ószövetségbe, és hogy ugye Izrael rabságban, rabszolgaságban élt Egyiptomban. A rabszolgaságból kiáltottak, és Isten kihozta őket, de nem arra, hogy most már akkor éljetek, akkor most már szabadon, hanem a Sinai hegynél szövetséget kötött velük, és az ő szolgáivá, mondhatnám, rabszolgáivá tette őket. És onnantól kezdve Izraelnek egy másik ura lett, nem valami légüres térbe mozogtak valami abszolút szabadságba, mert ilyen nincs. Vagy Egyiptom rabszolgái, vagy Isten rabszolgái, és ők vállalták ezt a dolgot, örömmel vállalták, mert átélték, hogy ez az Isten, akinek most már a rabszolgái lettünk, milyen hatalmas, és mennyire szeret minket. Hát persze, hogy szolgálunk neki, örömmel. Vállalták ezt a dolgot közösségileg, testületileg. És onnantól kezdve hát volt probléma ezzel a dologgal, hogy olykor bizony föllázadtak a gazdájuk ellen. És aztán a gazda megbüntette őket. De aztán újra irgalmazott nekik, amikor megtértek. De mindig fönnmaradt ez a viszony, és ugyanúgy van, ahogy Izrael is tulajdonképpen kiábrázolja az egyházat, a keresztény egyház is tulajdonképpen Jézusnak vagyunk a rabszolgái, és általa Istennek. Megvet minket. Hát ha nekünk ez nem kell, akkor maradunk a bűnnek a rabszolgái. És tesszük a bűnt a hétköznap életünkbe. Vagy súlyosabban, vagy észrevehetően, vagy nem annyira észrevehetően. Van, aki piszkosul tiltakozik ezzel, mert magát olyan jó embernek tartja, hogy ő ugyan semmi bűn nem tesz. Minek nézi itten őt a tiszteletes úr, vagy nem tudom, egy másik hívő, éppen most mondta valaki kisteleken, hogy kikérte magának valaki, hogy őt bűnösnek nevezzék. Hát valaki tiltakozik ezzel ellen, hogy pedig biztos, hogy bűnös, és vannak is bűnei, de ő magát olyan tökéletesnek tartja, hogy na hát majd Isten dolgozik a lelkében, hogy megértse, hogy nem úgy van. Az ember, aki bűnt cselekszik, akár csak egyet is, azaz azért csinálja, mert rákényszeríti egy belső törvény, ő fogoly. Na, ez az első ilyen párhuzam, testvérek, amit szerettem volna ebből a metaforából elétek hozni, tehát, hogy ahogy egy rabszolga az uráé, az ő tulajdona úgy, mert megvette magának, úgy vagyunk mi Jézusé, illetve Istené, mert áron vett meg bennünket magának. még valamit elmondok ehhez. Tudnélik, nagyon érdekes dolog, hogy amikor megvett egy ember egy másik embert rabszolgának, akkor azt a megvett rabszolgát elnevezte, nevet adott neki. És ez a név, ez változó volt, lehet, hogy csak úgy adhok adott neki egy nevet, de általában a hazájuk vagy szülőhelyük nevét adták a rabszolgáknak névgyanánt, vagy olyan neveket, amik abba az országba, abba a népbe, ahonnan jöttek, ott megszokottak voltak, vagy éppen ott, ahol a gazda lakott, ott voltak megszokott nevek, onnan adták neki, vagy valami vonásáról, ismérvéről nevezték el őket, de az biztos, hogy a régi nevét, az eredeti nevét a rabszolga nem tartotta meg, hanem kapott egy új nevet. És nem ugyanezzel találkozunk a Bibliában is? Hogy Istennek tulajdonlását azt fejezik, hogy nekünk egy új nevet ad. A Jelenések könyvében olvassuk, a Filadelfiaiakhoz írt levélben, a harmadik részben, Jézus mondja, hogy aki győz, arra felírom az én Istenem nevét és az én Istenem városának a nevét. És a Jelenések 22.4-ben is olvassuk ezt, hogy látni fogják az ő arcát, és az ő neve a homlokukon lesz. Ez mind arra utal, hogy akik Jézusban hívők, azokra rákerült, hogy így mondjam, Jézusnak a neve. Azok onnantól kezdve az övéi. Az övéi. Az ő tulajdona vagyunk. Majd mindjárt énekeljük a 173. dicséretünket, emlékeztek erre, hogy nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Ez ezt jelenti. Drága áron vett meg minket magának, rajtunk van a neve, hozzátartozunk. Vagy idéztem már a múlt alkalommal is a Heidelbergi Kátét, ugye? Első kérdés, minéked életedbe halálod be egyetlen egy vigasztalásod, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérét adta érte, vallja ott a református hívő. Vállaljuk, testvérek, mi rabszolgák vagyunk. De ez nem valami szomorú dolog, ez a legcsodálatosabb dolog. Jézus az életét adta értünk, és megváltott minket a legszomorúbb rabságból, a legcsodálatosabb rabságra. Az ő rabságára, Isten rabságára. Na, a másik dolog, tehát akkor most már tovább lépek a második pontunkra, hogy a hívő az Jézusnak tartozik kizárólag engedelmességgel. Tehát rabszolgának lenni az ókorban nem csak azt jelentette, hogy egészen a gazdám tulajdona vagyok, hanem azt is, hogy ennek a személynek teljes feltétlen engedelmességgel tartozom. És másnak nem is, csak neki. Az ő akaratát kell, hogy kövessem. A rabszolga ezt, a jó rabszolga ezt ugye minden morgás nélkül megtette. Hát próbálta volna ne tenni. Az nem annyira volt jó neki. De a rabszolga tette. Ha jót akart magának, meg a gazdájának is, akkor tette, mégpedig morgás nélkül, amit az ura akart. Egy törvény volt a számára, egyetlen egy törvény, az gazdájának a szava. Az volt a törvény. Mindegy, hogy mit mondott neki. Hogy a római birodalomnak mi volt a törvénye, vagy a szomszéd mit mondott, vagy a szomszéd rabszolgáknak a gazdája mit mondott neki. Neki egyetlen egy valaki parancsolt. Az ő saját gazdája. Abszolút engedelmességgel tartozott a rabszolga az urának. De csak az urának. És erre, pontosan erre a képre építve biztatja az új szövetség is arra Jézusnak a követőit, hogy hűséggel engedelmeskedjél a te gazdádnak. Kitartóan engedelmeskedjél, és csak neki engedelmeskedjél. Pál apostol például a Kolossé levélben, a harmadik részben egyértelmű párhuzamot von a rabszolga és a gazdája, illetve a Krisztus és az övéi közé. És kifejezi azt, hogy aki Jézushoz tartozik, az hát az övé, és ezért el kell fogadni a maga felett Jézus egyeduralmát, és engednie kell mindenben ő neki. Egyszerűen ez egy annyira egyértelmű dolog, hogy szinte magyaráznom se kell, nektek se. De mégis magyarázza nekünk a Biblia. Már maga Jézus is mondja, hogy ha engem szerettek, így fogalmazott, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. De János apostol az első levelében azt mondja, arról ismerjük fel, hogy megismertük őt, hogy betartjuk a parancsolatait. Betartjuk a parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja be a parancsolatait, az nem ismerte meg őt, mondja. És nekünk, testvéreim, itt van a Szentírásban az ő akarata. Leírta nekünk a gazdánk, hogy mit akar tőlünk. Azt is, hogy mit higgyünk, meg azt is, hogy hogyan éljünk. Mind a kettőbe, két kategóriába tartozó dolgokat elém adta. Ő ezt akarja, itt van. Nem nekünk kell kiszopni a kisujjunkból, hogy mit akar Jézus, mit akar a mi Istenünk. Itt van leírva. És azt várja tőlünk, hogy engedelmeskedjünk neki. Fájni fog? Fájni fog. Meg kell tagadni magunkat? Meg kell tagadni, mert nagyon sokszor pont mást akar, mint amit mi akarunk. Mint ahogy a rabszolga is, lehet, hogy nem volt neki nagyon kedve fölkelni, meg elmenni a piacra, meg nem tudom mit csinálni, kitakarítani a fürdőszobát, de ez volt a dolga, ha azt mondta neki a gazda, és akkor meg kellett neki csinálni. Lehet, hogy nekünk se tetszik sokszor, amit Jézus akar, de akkor is ezt várja tőlünk a gazdánk, aki drága áron vet meg bennünket, hogy engedelmeskedjünk neki. A szívünkben is engedelmeskedjünk. Nem csak külsőképpen, formálisan engedelmeskedjünk, hanem a szívünkben legyünk előtte alázatosak, és úgy álljunk, hogy Uram, itt vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez legyen a szívbeli mentalitásunk, az érzésünk. Az nem jó, hogyha valaki külsőleg engedelmeskedik, de közben a szíve pont ellene van annak. Van ilyen, testvérek, hogy valaki nagy fogcsikorgatva valamit megcsinál, amit Jézus akar, de a szíve nem a szívéből jön. Az nem ér semmit. Nem formális engedelmességet, hanem szívbéli engedelmességet vár tőlünk Jézus. Egyértelmű ez. Egyértelmű, világos, nem is magyarázom tovább. Akárhol megyünk az új szövetségbe, testvérek, de az ószövetségbe is. Aki az Úré, Istené, az halálig tartó tulajdona, és mint tulajdona engedelmességgel tartozik neki. Nem élhet a maga akarata szerint, mások akarata szerint. Csak az ő ura akarata szerint. Emlékeztek a rabszolgákra, akiket, illetve azokra, hát nem rabszolgákra, hanem azokra a keresztényekre, akiket a múltkor fölidéztem, akiket kínoztak a hitük miatt, és mit mondtak? Keresztjén vagyok. Ennyi. Én Krisztushoz tartozom, nem engedhetek nektek. És annyira megdöbbentett egyébként, hogy ez valamelyik nap el is küldtem némelyeknek talán ezt a Richard Wurmbrandról készült kis rövid filmet, az ő életéről, és ott is egy ilyen dokumentumfilm, és ott bemutatják, hogy kínozzák őt a román börtönben, a szekuritátésok. És akkor mondják neki, te a miénk vagy. Te a miénk vagy. Úgy is meg fogod mondani azt, hogy ki az, aki veled kapcsolatban volt. Mert hajol fölé a szekuritát, és tiszt, miközben folyik mindenhonnan belőle a vére. Mert te a miénk vagy. Wurmbrand, érted? És akkor azt mondja neki a filmben, de ez valószínűleg így is volt az igazságban, a valóságban is. Én Krisztushoz tartozom. És majd szétrobbannak a dütöl a kínzói. Majd megmutatjuk mi, hogy kié vagy te, és ütik, verik tovább a talpát a gumibottal. De ő csak ennyit mond. Én Krisztushoz tartozom. Vagyis ez azt jelenti, hogy csak neki engedek. Mert ő a gazdám. Nekem ti nem beszélhettek. Ez ilyen komoly dolog, testvérek. A harmadik ilyen párhuzam, amit találhatunk, hogy az Úr Jézusnak a tulajdona, aki neki engedelmeskedik, az mindig az ő rendelkezésére kell, hogy álljon. Ugye a régi időkben a rabszolgák élete viszonylag nehéz volt, de viszonylag egyszerű is. Az egyszerűsége abból állt, hogyha az Uram mond valamit, akkor készségesen engedelmeskedni kell neki. És egyedül neki kell a rendelkezésére. Mindegy, hogy reggel van, vagy éjszaka van, ünnepnap van, vagy nincs ünnepnap, egészséges vagyok, vagy beteg vagyok, mindig rendelkezésére kell állnom. Itt vagyok. Hogyha parancsolsz, engedelmeskedek. És hogyha nem parancsolt valamit a gazda egyébként a rabszolgának, akkor is a rabszolga dolga az volt, hogy mindig a gazdája érdekeit szem előtt tartva cselekedjen. Nem a maga érdekeit, a gazda érdekeit szem előtt tartva. És nem ugyanez jellemzi a bibliás hívő kereszténységet is? Egyfelől testvérek, egyedül neki kell odaszánni magunkat. És mindegy, hogy mi van, hogy reggel van, vagy este, hogy gazdagok vagyunk, vagy szegények, hogy keresztény üldözés van, vagy keresztény barátkozás van, vagy nem tudom mi van. Jól vagyunk, vagy rosszul vagyunk, van kedvünk, vagy nincs kedvünk. Teljesen mindegy. A biblikus keresztény ember az egyedül Jézusnak a rendelkezésére áll. Azt mondja például Jézus is, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Választani kell, hogy ki az első, a pénz vagy ő, ugye? Egyértelmű, nem lehet két úrnak szolgálni. Azt mondja, aki nincs velem, az ellenem van, mondja Jézus. Vagy vele vagyok, vagy az övé vagyok, s neki engedek, vagy nem. Akkor meg nem vagyok az övé. Nincs egy arany középút. Azt mondja Pál apostol, hogy ti, mondja a Tesszalonikai levélben, az első részben, elfordultatok a bálványoktól az élő Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Neki legyetek a rabszolgái. Azért fordultatok el onnan, hogy most már neki szolgáljatok. Kinek még? Nem, senki másnak, csak neki. És mindig, mindenkor. Azt mondja a Pál apostol a Kolossé levélbe, hogy imádkozom azért, hogy élhessetek az Úrhoz méltón teljes mértékben az ő tetszésére. Teljes mértékben, kizárólag, mindenben az ő tetszésére. Ugyanott írja, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Vagyis mindent ő szerinte való módon cselekedjetek. Mindent, mondja. Sok ige van itt is, amit lehetne idézni, de nem idézem tovább, mert fölöslegesnek tartom itt most már több igét idézni. Az biztos, hogy egy hívő embernek csak egy számít, hogy Jézusom mit akar. És neki akarok a tetszésére tenni. És ha nem értem pontosan, hogy mit akar, akkor is az ő tetszésére akarok lenni. És akkor is azt keresem, ami az ő érdekét szolgálja, és ami az ő dicsőségét előre mozdítja. Otthon is, ha nem lát senki, ha magamba vagyok, ha kimegyek a munkahelyre, ott is. A gyülekezetbe is, csináljak akármit. Azt tegyem, amit ő akar, és az ő érdekében, és az ő dicsőségét szolgálja. A negyedik dolog, testvérek, amit aláhúznék, hogy a hívő ember az mindent Jézustól kap. Ez is olyan szép, hogy a rabszolgák, azok hát mindent a gazdájuktól kaptak, mindent. Nekik nem kellett gondoskodniuk arról, hogy mit egyenek, vagy mit igyanak, vagy hol lakjanak, mert megkapták ezeket a dolgokat. Általában tudható ilyen mindenféle feljegyzésekből, hogy az étkezések során búzát, vagy más gabonát kaptak, vagy esetleg kenyeret, és ezen kívül még sót, meg olajat kaphattak. De ezek alapvető élelmiszerek voltak. Nem tartozott hozzá a rendszeres étkezésükhöz a zöldség és a hús, de általában kaphattak egy kis, azért mégis adtak nekik egy kis ecetet, sózott húst, vagy olivabogyót, fügét, vagy más egyéb gyümölcsöket is. A szállásaik ott volt a gazdájuk birtokán, hogy így mondjam, ha nagyobb úr volt valaki a birtokán, ha valami kisebb, szegényebb ember volt, akkor a házba, ahol talált magának helyet, a rabszolgót húzta meg magát. De ott lehetett neki lakni, volt helye, volt fedél a feje fölött. Persze ez az étes, ez a szállás olyan mértéktartó volt. Azért nem nagyon lehetett ott meghízni, de mégis kielégítő volt. És nem áztak, nem fáztak, volt fedél a fejük fölött. Így, hogy ezekről nem kellett nekik gondoskodni, még inkább a gazdájukra tudtak koncentrálni. És ebben a vonatkozásban is olyan szép párhuzamok állapíthatók meg a Krisztus és az övéi viszonyába. Nézzétek meg, hogy mit mond Jézus Máté evangéliumában a 6. részben, hogy ne aggódjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök. Ilyenekkel, mondja Jézus, a pogányok törik magukat. A
pogányoknak ez a fő probléma. De ti nektek nem kell ilyenekkel. Mit iszunk, mit eszünk, mibe öltözködjünk. Keressétek először Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Azt keressétek, hogy mit akar Isten, és ezek a többi dolgok meg fognak nektek adatni. Pál apostol egészen az Úr Jézusnak a rabszolgája volt, többször így nevezi magát, hogy én a Krisztus rabszolgája vagyok. És akkor mit ír ő? A Filippi levélbe írja, hogy hát én volt, hogy bőven kaptam, volt, hogy szűken kaptam, de megtanultam, hogy akármit van, hogy bőven van, vagy szűken van, megelégedett legyek. És ti is tanuljátok meg ezt a dolgot. És azt mondja a negyedik részben, Filippi 4:6-ban, hogy semmi miatt ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket az Isten előtt. És majd ő be fogja tölteni azt. Amire szükségetek van, az meg fogja nektek adni. Azt mondja a második korintusi levélben, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét rátok árassza, hogy mindenkor, mindenütt, mindenben teljes bőséggel rendelkezzetek, és jusson bőségetekből minden jó cselekedetre. Megad nektek mindent, mondja ott is Pál. És biztatja a Tesszalonika belieket is, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata ti hozzátok. És ne féljetek semmitől, megkaptok mindent, adjatok hálát mindenért. És ne féljetek, hogy bármi elszakít minket az Istennek a kegyelmétől. Római levélbe írja ezt a 8. részbe, hogy kiválaszthat el minket Isten szerem, és felsorolja nyomorúság. Nyomorúság, szorongatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, nyomorúság. Ezeket nem csak úgy, hogy na mi is esetleg, hogy így elméletileg mi választhat. Ezeket ő átélte, ezeket a dolgokat. És azt mondja, nem, hát ezek nem választhatnak el engem, és minket, és titeket se Krisztustól. Ott vagyunk az ő, amíg drága gazdánynak a szerető hatalmas kezébe, minden megad, amire szükségünk van földi életünkben. Ne aggodalmaskodjatok. Elég nekünk az ő kegyelme, mondja ugye a 2. Korintus 12-ben. És az utolsó dolog, amit még ma ki akartam előtetek emelni ebből a viszonyból, hogy Jézus az ő gyermekeit tulajdonképpen felelősségre is vonja. Tehát tudnunk kell, hogy számadással tartozunk neki. Ugye az első századi rabszolgák azok nagyon jól tudták, hogy a gazdánknak, hozzá tartozunk, neki tartozunk engedelmessége, másnak nem, csak ő neki kell a rendelkezésére álljunk éjjel-nappal folyamatosan. Tudták azt, hogy megkapunk mindent, csak igyekezzünk, és tudták azt is, hogy neki vagyunk felelősek. 100%-ban ő ítél meg bennünket. Hogyha elégedett velünk, akkor nyugodtak lehetünk. Ha nem, akkor nem lehetünk nyugodtak. Hát a római törvények azok meglehetős szigorú büntetésekre is lehetőséget adtak a gazdáknak. Ha nem voltak megelégedve a rabszolgáikkal, akkor hát ez gyakran brutális korbácsolást jelentett nekik, vagy hát rosszabb esetben csontokat el lehetett törni, keresztre lehetett feszíteni őket, meg lehetett csonkítani őket, nyakukra tettek egy ilyen vas nyakláncot, kátránnyal leönthették őket, meg ilyen hasonlókat engedett meg a római törvény a rabszolgatartóknak. Hát ezeket ritkán alkalmazták, de a rabszolgák tudták. Azt is tudták, ha nem engedünk, ez lesz. Ha engedünk, akkor még akár fel is szabadíthat minket a gazda. Ez volt a legnagyobb, hogy felszabadítja őket. Ez a legnagyobb jutalom. De az nem volt kérdés, hogy neki tartozunk felelősséggel. És mit mond az új szövetség a hívőknek, testvérek? Nekünk azt mondja, hogy egy napon meg kell jelennünk a Jézus Krisztus ítélő széke előtt. Mégpedig, mondja Pál apostol a 2. Korintus 5-ben, leplezetlenül, mesztelenül. Oda kell állnunk Jézus ítélő széke elé. Nem, ott aztán teljesen átlátszók leszünk, így értsük a mesztelenséget. Nem lesz semmi, hogy most ott okoskodunk, meg csűrjük, csavarjuk a szót, meg nem tudom micsoda, semmi. Hívőknek is oda kell állni. Igen, tudjuk, mi a Jézusnak a kegyelméből, meg az áldozatáért mi üdvözülni fogunk, igen, de mégis meg fogunk ítéltetni. Itt is a felolvasott ígét is csak azért olvastam most fel, csak. Hát, mert itt is ugye egy úrról van szó ebben a példázatban, és a rabszolgáiról, akikre az úr rábíz egy nagy kincset, és mondja, elmegyek, majd jövök, addig forgassátok. És amikor visszajön, előszedi őket. És a jó szolgákat megdicséri, megjutalmazza, a többit meg a másikat meg megbünteti, mégpedig keményen. Tehát nekünk is tudni kell ezt, testvérek, hogy itt a mi Urunk Jézus Krisztus meg fogja egy szép napon vizsgálni, hogy mi hogyan is éltünk, mint hívő emberek. Tettük, amit mond, vagy nem? Elmondja nekünk százszor, ezerszer, hogy szentül beszéljünk. Mit csinálunk mi? Elmondja, hogy mit tegyük, mint fér, mint feleség, mit csinálok? Na, drága rabszolgám, mit csináltál? Hogy viselkedtél te? Elmondja nekünk, hogy a házasságot hogy becsüli, hogy nem becsüli. Na, együtt éltél, vagy összeházasodtál, hívő testvér? A pénzügyek, na, a pénzügyek voltak a fontosabbak, vagy én? És na, hát lehet sorolni ezeket a dolgokat. És hát nem olyan kellemes dolog, ezt már mondtam nektek a múltkoriban is, hogy nem olyan, ez nem szabad alul értékelni ezt a dolgot. Szóval ez egy nagyon komoly dolog. Jézus előtt fogunk állni, aki meghalt értünk, és mindenét odaadta nekünk, mi meg majd ott állunk, és akkor, hát igen, az kellett, hogy megváltsál, de egyébként a mi testünk, az nem a tied volt. De aztán még az is kiderült, hogy egyáltalán nem voltunk az övé. Mert hogyha odáig jut a dolog, testvérek, hogy semmiben nem követtük, vagy szinte semmiben nem követtük Jézusnak az akaratát, akkor azt mondja, nem ismerlek titeket. Mert ez a hit, ezt nevezi ugye Jakab apostol halott hitnek, aminek nincsenek cselekedetei. Nehogy az derüljön ki egy szép napon, hogy nem voltak a hitemnek semmiféle gyakorlati következménye az életembe. Mert ugyanúgy dühös voltam meg, mit tudom én milyen voltam meg, kiabáltam meg, megsértődtem meg, mintha hitetlen lennék, ugyanúgy viselkedtem. Akkor és közben azt állítom, hogy hívő vagyok. Hát ne, ezzel magamat meg másokat be lehet csapni, de Jézus nem lehet. A láng tekintetű átlát rajtunk. És megítél minket, és nehogy azt mondja egy szép napon nekünk, hogy hát nem ismertelek téged soha. Távozzál te a tűzre. Nem. Az a sátánnak készítetted, de te is oda mész. Azt mondja például, nagyon érdekes ez, testvérek, azt mondja Pál apostol a rabszolgáknak, és külön megszólítja a rabszolgákat a leveleiben, például a Kolossé levélben, meg az Efézusiban is, persze az uraikat is megszólítja, és azt mondja nekik, hogy ti mindenben engedelmeskedjetek, ti rabszolgák, a ti test szerint való uraitoknak, de úgy engedelmeskedjetek nekik, hogy szívből, mintha a Krisztusnak engedelmeskednétek. Vagy azt mondja az uraknak, a rabszolgatartóknak, hogy ti pedig bánjatok a rabszolgáitokkal úgy, hogy tudjátok, hogy nektek is él az uratok a mennyben. Ti felelősek vagytok, ti urak, a ti uratoknak. És ti rabszolgák nem csak a földi gazdáitoknak, hanem a mennyei gazdátoknak. Úgy engedelmeskedjetek. Szívből, és nem formálisan. Hát, ahogy itt ezekről beszélek, testvérek, engem is úgy egy kicsit megrendít ez a dolog. Ahogy nagy hatással volt, testvérek, az első században élő keresztjénekre ez az egész, hogy nekünk egy napon meg kell jelennünk az Úr előtt, és számot kell adni, hogy hogy éltük le az életünket. Nehogy az derüljön ki, hogy hát a hálátlanság tükörképei vagyunk. Miközben hát tehettünk volna mást is. Na, itt van ez a párhuzam, ez az öt párhuzam, ami fönnáll, a metafora szerint a rabszolgasság, illetve Jézus és az övéi kapcsolatrendszerébe is. Tehát öt ilyen áthallás, átfedés, öt ilyen kapcsolópont. Jézus az, akihez én tartozom. Az ő tulajdona vagyok, mint ahogy a rabszolga a gazdájáé. Jézus az, akinek engedelmeskedem, ahogy a rabszolga a gazdájának. Engedelmeskedem. Jézus az, akinek mindig a rendelkezésére állok. Mindig. ahogy a rabszolga a gazdájának. Jézus az, akitől mindent remélek, és akitől mindent meg is kapok, ahogy a rabszolga a gazdájától. És Jézus az, aki engem felelősségre von azért, hogy mit tettem, mit nem tettem, ahogy a rabszolgát a gazdája. Nem kell félni ettől a képtől, ettől a metaforától, ugye? Nem kell félni tőle. Szép, szép ez. Olyan meghökkentő egy kicsit, olyan melbevágó, olyan mond valamit, nem valami langyos szöveg. Segítsen bennünket majd az Úr, hogy tovább tudjunk lépni, és úgy emlékezzünk most vissza Jézusunkra, az úrvacsora közben, hogy ő is Ebed Jahve, az Úr rabszolgája volt, az Atya Istennek a rabszolgája, aki eljött erre a földre, és mit csinált? Mindent megtett, amit az Atya akart. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te. Vért izzadt, s aztán vércsíkot húzott maga után a Jeruzsálem kövein, és aztán folyt a keziből, a lábából a vér, és elhagyta őt az Isten egy szempillantásra a Golgota keresztjén, és meghalt. Leszállt a bűneink miatt a sírnak és a halálnak a mélységébe. Az Úr rabszolgája megtette, és megítélte őt az Atya. És azt mondta, hogy igen, jól vagyok, jó és hű szolgám. Harmadnapra föltámasztotta és megdicsőítette. Hát itt nem valami olyan rabszolgatartónk van, mint egy ember, aki rabszolgákat tartott, hanem olyas valaki, aki az Atyának a rabszolgájaként átment a legnagyobb mélységen azért, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Nekünk ő lehet a gazdánk. Emlékezzünk erre, és így szánjuk neki oda magunkat, mi is élő és kedves áldozatul. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked a te áldott ígédet, és köszönjük, hogy ebből megismerhetünk téged, aki nem akármilyen gazda vagy, hanem olyan, aki értünk a legnagyobb mélységre leszálltál. Köszönjük néked, hogy nem csak a földre jöttél, hanem a halálba mentél, magadra vetted bűneinket és azok büntetését a Golgota keresztjén, hogy nekünk így szerezzék kegyelmet. És köszönjük, hogy az a drága vér, az a mi megváltásunknak az ára. Köszönjük, hogy kiváltottál minket a bűnnek, halálnak, a sátánnak a rabságából, hogy szolgáljunk neked, aki feltámadtál és élsz. Urunk, szeretnénk neked adni a szívünket egyszer s mindenkorra és újra szeretnénk, ha te lennél a gazdánk, ha te lennél az, aki megmondhatod nekünk, mit tegyünk, mit ne, mit kerüljünk, mit kövessünk. Kérünk téged, hogy ne rejtsd el előlünk a te akaratodat. Segíts bennünket, Urunk, hogy teljesen a rendelkezésedre bocsássuk most is magunkat, úgy, hogy felszólítasz minket az ígébe, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek élő áldozatul, hadd adjuk neked magunkat, Urunk, hálából azért, amit érettünk, cselekedtél. Köszönjük néked, hogy ha a nevedet hordozhatjuk, ami kifejezi, hogy hozzá tartozunk, ha tieid vagyunk. Köszönjük, ha elmondhatjuk hittel, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki drága vérével megvett engem, hogy ne a magamé legyek, hanem az övé. Köszönjük, Úr Jézus, ha elmondhatjuk azt, hogy egyedül a te gondoskodásod számít. Segítsünk bennünket, hogy tőled függjünk testi-lelki javainkba, és tőled várjunk mindent, és neked adjunk hálát mindenért, mert tálad gondoskodó gazdánk nem lehet. Sehol nem lehet, és örökre nem lehet. Köszönjük néked, hogy te végtelen hatalmas és végtelen szerető Úrunk vagy. Segíts, Úrunk, neked szolgálnunk, segíts ebbe megújulnunk. Látod, hogy milyen sokszor magunk akarjuk újra kézbe venni az ügyeinket, látod, hogy milyen sokszor embereknek engedelmeskedünk, divatoknak, s mások szabják meg, hogy milyenek legyünk, vagy milyenek ne. Segíts minket, Úrunk, hogy ne a világ befolyásolhasson minket, hanem egyedül te, a te áldott ígéd, áldott akaratod által. Köszönjük néked az ígét, a Bibliát, köszönjük ezt a drága, áldott könyvet, hogy föltárod benne előttünk a te szentséges akaratodat. Segíts, Urunk, megismernünk, magunkévá tennünk, és segíts engednünk mindenben, mindannak, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítgattál minket. Segíts, Urunk, hogy a te hűséges szolgáid lehessünk, akik egyszer majd ott állunk előtted, és azt mondod nekünk, hogy jól vagyon, jó és hű szolgál, menj be a te uradnak örömébe. Ó, Urunk, úgy szeretnénk bemenni abba az örömbe, nem akarunk kimaradni abból az örömből. Segíts, hogy úgy élhessünk, hogy bemehessünk. Áldunk téged azért, hogy ma együtt lehettünk, és kérünk, hogy légy közöttünk az Isten tisztelet további részén is. Imádkozunk még hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal vedd körül a szívüket, akár itt vannak, akár máshol az országban. Kérünk téged, hogy hajolj le hozzájuk, és te pótold az elköltözöttet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyermekeinket, a fiatalokat, rád bízhatjuk gyülekezetünket, jövő heti alkalmainkat is, karácsonyra való készülődésünket. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, segíts kitartani melletted mindenhol. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.